testvéreim, a Nehémiás könyvének 5. részéből fogjuk olvasni. Az 5. rész teljes egészében el fogjuk olvasni az első 19 verset. Lőn pedig nagy kiáltása a népnek és feleségeiknek az ő atyok fiai a zsidók ellen. Valának, akik ezt mondják vala, fiainkkal és leányainkkal együtt sokat magunkkal vagyunk, nékünk gabona kell, hogy együnk és éljünk. És valának, akik ezt mondják vala, mind mezeinket, mind szőlőinket, mind házainkat zálogba kell adogatnunk, nékünk gabona kell, mert éhezünk. Viszont voltak, akik ezt mondják vala, kölcsön vettünk pénzt a király adójáért, ami mezeinkre és szőlőinkre. És imé bár a mi testünk éppen olyan, mint a mi atyánk fiainak testük, s a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik, mi nékünk mégis rabság alá kell adnunk fiainkat és leányainkat, sőt, vannak már rabszolga leányaink is, és nincs erőnk arra, hogy őket megválthatnók, hisz mezeink és szőlőink másokéi már. Felette nagy haragra gerjedtem azért, amikor kiáltásukat s e dolgokat hallottam. És magamba szállva gondolkodtam erről, és megfeddém az elöljárókat és főembereket, ezt mondván nékik. Ti a ti atyátok fiaival szemben uzsoráskodtok, és szerzék ő ellenük nagy gyűlést. És mondám nékik, mi megváltottunk a mi atyánk fiait, a zsidókat, akik a pogányoknak eladattak valami tehetségünk szerint. És ti is meg akarjátok venni a ti atyátok fiait, s ők nékünk adják el magukat. És hallgatának, és nem tudtak felelni semmit. És mondék, nem jó dolog ez, amit ti cselekeztek. Hát nem fogtok a mi Istenünknek félelmében járni, hogy valahára ne gyalázzanak már minket a pogányok, a mi ellenségeink? Hiszen én atyám fiai és legényeim is pénzt és gabonát kölcsönöztünk nékik, engedjük el kérlek-e tartozást. Adjátok vissza kérlek nékik még ma az ő mezeiket, szőlőiket, olajkerteiket és házaikat. Ennek felette a kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak és olajnak századát engedjétek el. És felelének, visszaadjuk, és tőlük nem veszünk semmit. Úgy cselekszünk, amint te mondod. Ekkor egybehívtam a papokat, és megeskedtetém őket, hogy a beszéd szerint fognak cselekedni. Ruhámat is megrázám, és mondék. Éppen így rázzon ki az Isten minden embert az ő házából és vagyonából, és éppen így legyen kirázatott és üres, valaki meg nem teljesíti a beszédet. És mond az egész gyülekezet, amen. És dicsérék az Urat, és a beszéd szerint cselekedett a nép. Sőt, azon naptól fogva, melyen Júdának földjére helytartójukul rendeltettem Artaxerszesz királynak 20. esztendejétől fogva 32. esztendejéig, azaz 12 esztendeig, sem én, sem az én atyám fiai a helytartónak járó kenyeret nem evénk. Holott az előbbi helytartók, akik én előttem voltak, terhelték a népet, és vettek tőlük kenyérért és borért 40 ezüst csikloson felül. Sőt, még legényeik is zsarnokoskodtak a népen. De én nem cselekedtem így az Isten félelme miatt. Sőt, még a kőfalon is dolgoztam. Mezőt sem szereztünk, és minden én legényeim egybegyűjtenek ott a munkára. Annak felett a zsidók, továbbá a 150 főember, és akik jönnek vala mi hozzánk a körültünk lakó pogányok közül, az én asztalomnál esznek vala. Ami minden napra készítetnek vala egy ökröt, 6 kövér juhot és madarakat is készítenek nékem, minden 10 napra vala mindenféle bor bőségesen. És minden mellett sem kívántam be a helytartó kenyerét, mert nehéz vala szolgálat ezen a népen. Emlékezzél meg rólam, én Istenem, javamra, mindarról, amit én a néppel cselekedtem. Amen. Imádkozzunk. Újra összegyűltünk építeni, testvéreim. Építeni a lelki házunkat. És köszöntünk mindenkit szeretettel, aki jött, azért, hogy ott a lelkében kerüljenek helyre a dolgok, legyen rend, és legyen az élete, az életünk Isten akarata szerint való. Mindenkit köszöntünk tehát szeretettel, örülünk annak, hogy együtt lehetünk. És kívánjuk azt, hogy minnyájan kapjuk meg azt a lelki táplálékot, azt az irányt, útmutatást, amit nekünk Isten erre a délutánra, vagy ezekre a napokra akar adni. Imádkozó lelkülettel, szívvel legyünk itt, és hallgassuk a Jóisten igéjét és a szolgálatokat. Kérjük az énekkar szolgálatát, azután Szeredai Miklós testvér fog szólni.
Ezen a délutánon Nehémiásról olvastunk, amint a szegényeket pártfogolja egyrészt. Gondolkoztam azon, hogy hogy gondolkozik az Isten a szegényekről, aztán hogy gondolkozik az Úr Jézus a szegényekről, és hogy viszonyulok aztán én a szegényekhez. És már is az igében látom azt, hogy a Jakab levelében olvasunk arról, hogy az Isten milyen irgalmas és könyörületes. Amikor a Jób 5.11-ben olvassuk azt, hogy Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. A kis profétáknál olvasunk arról is, hogy kegyelmet ad az Isten. Napjainkban, ha magunkhoz közel jövünk, kinek ad kegyelmet? A kormányzó, az ország elnöke? Aki kéri tőle, nem? Van általános amnestia, de általában, akik nagyon nehéz, súlyos helyzetben vannak, azok személyesen, levélben kérik a kegyelmet. És van, hogy megadja. Itt azt mondja a Mikiás prófétánál, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket. Drága testvérek, drága gyülekezet, milyen jó lesz, hogyha ezen a délután így gondolunk a jó Istenre, így fohászkodunk hozzá. Istenem, bocsáss meg! Amiben rosszul tettem, engedd el, kérlek, vétkemet. A feledékenység tengerébe dobd bele, hogy ne emlékezzek én sem, te sem róla. Milyen jó lesz ez a délután, hogyha így fogunk gondolkozni. És míg az Úr Jézusra gondoltam, hát a földön jártában inkább a szegényekkel foglalkozott. Amikor prédikált a népnek, azt mondta, már 3 napja itt vannak, velem vannak, hát kidőlnek az úton. Adjunk neki enni, adjatok enni neki. És akiknek gyógyulása volt szüksége, meggyógyított őket, akik éhesek voltak, jól lakatta őket. A sántát is meggyógyította, a vakot is, a bénát is. És mennyi minden van, ha minden le lenne írva, a világ könyve nem fogná be az írásokat, amiket az Úr Jézus tett földön jártában. Egy alkalommal ugye fáradtan ül a kútnál, és jön hozzá egy szegény, egy idegen, akiket a zsidók számba sem vesznek. Samáriai volt. És az Úr Jézus kéri tőle a vizet, és feltűnik neked, szóba állsz velem? Hát általában a zsidók velünk nem állnak szóba. Egyik, hogy bűnösek vagyunk, a másik, hogy pogányok vagyunk. És akkor az Úr Jézus olyan szépen mondja, de ha tudnád, hogy ki az, aki veled beszél, akkor ő neked élő vizet adna, és nem kéne ide jöjjél minden nap meríteni. És fel kell benne a vágy. Uram, add nekem ezt a vizet. És én úgy hiszem, hogy itt az Isten házában az ő jelenlétében vagyunk, és annak a tudatában, hogy az Úr itt van közöttünk. Mi kérünk-e vizet tőle? És magára ismert a nő. Mert az Úr Jézus, mikor említette, hogy 5 férjed volt, és ez, akivel most élsz, ez sem az, ő nem próbált elbújni. Ő beismerte, hogy én igaz, ilyen vagyok. De ott hagyta a vedrét, ott hagyta a szomjúságot, és elment a városba, hogy mondja meg, gyertek, mert itt van valaki, aki nekem megmondott mindent. És ébredés történt abban a városban, egyszer azért, mert már az asszony bizonyságot tett, az őt ismerős embereknek, asszonyoknak a városban, majd azért, mert az Úr Jézus azon a helyen volt 2 napig, és tanította őket, az Isten országáról beszélt nekik, és sokan megismerték őt. Mi hogy viszonyulunk a szegényekhez? Hát közöttünk nincsenek szegények. Itt udvariban testvérek vannak, cigányok, akik kukából élnek. És vasárnap mennek imaházba. Nem szegények, ugye? Interneten egy kis példát olvastam, vagy néztem, láttam is. Egy szegény kisfiú nagyon éhes volt, bekopogott az egyik háznál, hogy kérjen valamit. Szégyelte mondani, hogy éhes, mikor ajtót nyitott neki egy hölgy, kért egy csésze vizet. A hölgy látta, hogy ez a gyerek éhes, és hozott neki egy csésze tejet, és megitta. Megköszönte, és elment. Majd múltak az évek, a gyermek felnőtt, orvos lett. És mint orvos végezte a munkáját, műtött. Egy alkalommal egy nagyon súlyos beteget hoztak, meg kellett műteni, az megtette, és amikor a számlát benyújtották, hát nagyon nagy volt. És hát a főorvos is kérette a számlát, hogy nézze meg, kiről van szó, mi lesz. És valahogy visszacsengett neki, hogy ebben a városban egy ilyen nevű hölgy valamikor ő rajta segített. És bemegy a szalomba, megnézi jól, neve után felismeri azt, aki valamikor egy csészetejet adott. Veszi a számlát, és jegyzeteli. A számla fizetve. És csodálkozik a nő is, és mondja, hogy te ezt akkor fizetted ki, amikor nekem a csésze tejet adtad. Apró jó cselekedet. Apró jó tett. Annak idején neki semmibe került. Évek után gyümölcsöt hozott. Lehet, hogy nekünk is ilyeneknek kéne lennünk. A Filippi 2-ben úgy olvasom, mert az Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést. Az ő tetszésének megfelelően. Ha gerjedezik a szívünk mások iránt, mások felé, vegyük észre, hogy az Isten ezt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk. Irgalmasak, elengedők, megbocsátók. Segítsen az Úr. Amen. Yeah. Patrik szolgálatát kérjük, és utána a pengetősök.
Múlt vasárnap délelőtt az aggódásról volt szó, és hát az utóbbi hetekben sokat foglalkoztatott ez a téma, mivel 12-es vagyok, és ilyenkor felgyűl sok teendő, sok mindent el kell végezni, nyelvvizsga, tanulás, és sok mindent kell csinálni, és ebből fakadóan könnyen jön az aggódás is, mivel ha ilyen helyzetek alakulnak ki, akkor az ember könnyen aggódik. És a múlt hét szombaton kaptam egy igerészt az Ezrás könyvének 8. részéből, amit fel szeretnék olvasni. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Akkor Esdrás a néppel haza akart térni, akkor ez egy érdekes rész, amit felolvastam, mert azt mondja, hogy ő szégyelt védősereget kérni a királytól, mert tudta, hogy Isten úgyis megsegíti őket. És feltevődött az bennem, hogy nekem is szégyelnem kéne az aggódást azért, mert Isten megsegít engem. És valahogy az a tanulsága ennek a résznek, hogy nincs szükségem hozzátenni Isten védelmének, mert ő úgyis megadja azt, amire szükségem van, és ő úgyis megáld, és velem lesz minden helyzetben. És arra biztatok mindenkit, hogy ha ilyen helyzetekbe kerülünk, akkor ne aggódjunk, és erre törekszek én is, mert Isten úgyis megsegít minket, hogyha bízunk benne. És arra kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk végzősökért, mivel nagyon sok teher van a vállunkon, és nagyon sok mindent el kell végezni, és hogy nézzünk mindig Istenre, és bízzunk benne, és ne akarjunk mi az aggódásunkkal hozzátenni Isten tervéhez, hanem bízunk benne, hogy ő megáld és velünk lesz. Amen. Thank you.
112. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli. Sok örömet talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz, vagyon is gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes kölcsönt ad, és ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes marad. Nem fél a rossz hírtől, szíve erős és bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, bosszankodik, és fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.
146. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat! Dicsér lelkem az Urat! Dicsérem az Urat, amíg élek! Zsoltár zengek Istenemnek, míg csak leszek! Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem, mert nem tud megtartani. Ha elszáll a lelke, visszatér a földbe, és azonnal semmivé válnak tervei. Boldog az, akinek a Jákob Isten a segítsége, és Istenében az Úrban van a reménysége. Aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami csak bennük van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, kenyeret ad az éhezőknek, és kiszabadítja a foglyokat az Úr. Az Úr megnyitja a vakok szemeit, az Úr felegyenesíti a környezőket, az Úr szereti az igazakat. Az Úr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az özvegyet, de a bűnösöket tévútra vezeti. Mindörökké uralkodik az Úr, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre, dicsérjétek az Urat!
Pengetős zenekar után kérjük majd Csata Gerzsen testvérünket. Thank you.
Stílus nevében is köszöntök mindenkit ma este itt, és örülök annak, hogy itt lehetek, és különösen annak a témának, hogy épülni. Hadd mondjam el azt őszinte szívből itten az Úr előtt, és az Úré a dicsőség, hogy ezt elmondhatom, hogy valahányszor eljövök ide a testvérek köz is eljövünk, számomra egy felüdülés itt lenni, hallani Isten igéjét, és szeretném, ha továbbra is ez így lenne, nem csak az én életemben, hanem mindnyájunk életében. Szolgálatom alapja egy ige rész lesz, amit Isten igéből fogok elolvasni, és szeretném, ha ez is egy kő volna, és egy tégla abban az építményben, amit Isten fel akar építeni mi bennünk. A Róma beliekhez írt levél 12. részét szeretném elolvasni. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítjük. Akár szolgálat szolgálatban, akár tanító a tanításban, akár intő az intésben, az adakozó szelídségben, az előjáró szorgalmatossággal, a könyörülő vidámsággal művelje. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak. A szentek szükségére adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosokhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberre békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet a maharagnak, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomihozik, adj innia, mert ha ezt, miveled elevenszened, gyűjtesz az ő fejére. Ne győzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A Bibliában a címe ennek a résznek keresztény életszabályok. Hát én kívánom, hogy valóban ezek jellemezzék a mi hívő és keresztény életünket. Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük most. Nehémiás könyvét tanulmányozzuk, és előttünk van most az ötödik rész. Nagyon sok gonddal, bajjal küzdöttek az építés során, és ez így van a lelki építés erősödés területén is, hogy jön az ellenség, és sokféleképpen támad. Nem akarja, hogy felépüljünk. A lelkünk ellensége, az ördög, azt akarja, hogy romokban legyen az életünk, tele legyen szeméttel, szennyel, de Isten tisztítani akar, és fel akar építeni. És bár itt az ige egy ilyen gazdasági problémáról beszél, kizsákmányolás, meg ilyen terület, én mégis a lelki oldalára szeretném ezt fordítani, bár hogyha politikusoknak és vezetőknek így kellene szólni, akkor ezeket a dolgokat is figyelembe kell vegyék szó szerint, anyagilag is, olyan törvényeket, olyan intézkedéseket hozzanak, amely a nép javára, a nép elősegítése, megsegítése érdekében kell hozni. Mi ezért tudunk imádkozni, meg dolgozni, de most itt az Úr házában inkább a lelki oldalát szeretném megvilágítani ennek a résznek. Hogy Izrael népében és a népen belül voltak olyan emberek, akik nem jól jártak el embertársaikkal, honfitársaikkal szemben. Hogy tudták ezt megtenni? Hogy egyesek dolgoztak, és mások pedig őket kizsákmányolták. És ugyancsak honfitársaik voltak. És hogy a szegények pártfogolásáról van szó, ezt is ki fogom emelni, de előbb az igazi szegényekről akarok szólni. Mert nem mindig az a szegény, akinek nincs meg a mindennapi, és anyagilag vagy fizikailag szegény, hanem az ember igazán szegény, aki a szívében szegény. Akinek a szívéből hiányzik a jó indulat, a szeretet, az az irgalom, ami ott kellene, hogy legyen. Az ilyeneknek ki kellene állítani a szegénységi bizonyítványt. És nézzük meg, hogy vajon nem-e vagyok én, vajon kik vagyunk ebben a csoportban. Egy néhány dolgot fel fogok sorolni ezekről az emberekről, akiknek ki kellene állítani ezt a szegénységi bizonyítványt. Ezek telve vannak a kizsákmányoló lelkülettel. Anyagias lelkület. Csak gyűjteni akarnak, minden helyzetben csak az a kérdés, én ebből a helyzetben most mit nyerek? Mi lesz az én jövedelmem ebből? Kapok valamit? Ha igen, ha úgy tudom forgatni, csinálni a dolgokat, akkor rendben van. Ha nem, akkor én ebben nem törődök, és megyek máshova, ahol találom ezt a nyerekedést. És nem számít, hogy milyen eszközöket használok, nem számít, hogy taposok bele annak a másik embernek a becsületébe, a szívébe, lelkébe, lelkesedésébe, nem számít. De ez a lelkület van azokban az emberekben, akik igazán szegények. Lehet, hogy van pénzük, tudnak adni kölcsön, meg sok mindent tudnak csinálni, de igazán szegények. Igazán szegények, mert a másik emberben, ember társukban egy pénzforrást látnak, és ki akarják csavarni, ki akarják csikorni valahogy azt a pénzt, azokat az anyagi előnyöket. És ez nem jó lelkület. Ez egyáltalán nem jó lelkület. Az Úr Jézus Krisztus nem így tette. Van az egyik fordítás, amelyik úgy szól az Úr Jézus Krisztus tettéről, hogy ő nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel legyen. Pedig ehhez ragaszkodhatott volna, hanem önmagát megüresítette, ember lett, megalázta magát egész a keresztfának haláláig. Vagy más helyen azt mondja Pál apostol, hogy gazdag lévén szegényé lett. Azért, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Nem pénzről és házakról, meg bankszámlákról, meg autókról, mert amiről beszél az igeit, nem, hanem a lelki kincsekről. És ezeket akarja nekünk adni Isten. Az utolsó időkben, amikor a szeretet sokakban meghidegül, meg az emberek mindig csak az anyagi, fizikai előnyök után néznek, legyen az Istennek a népe az, amelyik meggazdagodik a lelkiekben. És ne állítsanak ki neked ilyen szegénységi bizonyítványt. Ne legyünk ott a kizsákmányoló, anyagias emberek között. Egy másik dolog, ami ugyancsak okot adhat arra, hogy egy ilyen szegénységi bizonyítványt állítsunk ki, az az, amikor a másik embert lenézem. Lekicsinyítem. Bizonyos dolgaim, talán éppen azért, mert szegény, talán azért, mert rongyos a ruhája, vagy olyan rossz körülmények között van. Tehát ezért ez nem helyes. Nem az a lelkület kell bennem legyen, hogy büszke, beképzelt, és a másik, amelyik talán másképpen él, mások a körülményei, ezért lenézzem, kicsúfoljam, és ezeket a dolgokat csináljam. Ez nem jó lelkület. Az Úr Jézus Krisztus azokat az embereket, akik szegények voltak, ahogy a testvér is említette, ott a samáriai kútnál, ott azzal az asszonnyal, az Úr Jézus Krisztus nem nézte le, hanem az Úr Jézus Krisztus fel akarja emelni, segíteni akar. És itt voltak az igében olyanok, akik mikor látták, hogy a testvéreik milyenek, ezeket lenézték, ezeket le kell zsákmányolni, ezeket ki kell használni, és ez nem jó magatartás. Ne legyen ez a büszke beképzeltség az életem. Alázzátok meg magatokat Istennek hatalmas keze alatt. Csatatestvér úgy olvasta a Róma 12-ből, hogy senki ne gondoljon magáról többet, mint amennyi. Nem. Mert annak az embernek akkor ki lehet állítani ezt a szegénységi bizonyítványt. Aztán azok, akik kompromisszumra nyitottak, hogy elhagyják az egyenes és becsületes útat, úgy tesznek, mintha az nem is létezne, és mennek előre mindenféle rossz dologgal, ezek is szegény emberek. Milyen kompromisszumra gondolok? Hát tulajdonképpen az Izrael népének Isten megmondta, hogy így kamatra és uzsorára ne adjon pénzt. És olvasom a törvényt, amit tudtak és ismertek azok az emberek is, akik ott Jeruzsálemben voltak. A te atyád fiaitól ne védj kamatot. Se pénznek kamatját, se eleségnek kamatját, se semmi egyébnek kamatját, amit kamatra szokás adni. Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyád fiától ne védj kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, amire kinyújtott kezedet azon a földön, amelyre bemégy, hogy bírjad azt. Tehát törvényben volt, és ezt tudták ezek az emberek, de úgy csináltak, mintha nem tudnák ezt. Mert őket ez nem érdekelte. Ugye mennyire mutatja ez is, hogy mennyire szegények voltak a szívükben. Ott volt a kezükben a törvény, de nem volt a szívükben. Az új szövetségben azt mondja Isten igéje, hogy az én törvényemet a szívükbe írom. És így meggazdagítom őket. De vannak emberek, akik félreteszik a Bibliát, az erkölcsöt, az igazságot, a becsületességet, csak azért, hogy előnyekre tegyenek szert. Szegény emberek. Aztán a személyválogatás bűne is jellemző azokra, akik igazán szegények. Lehet, hogy pénzük van, mert mondom, tudnak adni kölcsönt, de azt mondják ezek az emberek, hogy a mi fiaink olyanok, mint az ő fiaik. A mi testünk, mint az ő testük. Nincs különbség, de ők személyválogatók. Személyválogató. És ez az ilyen ember, aki személyválogató, hogy az olyanoknak, mint ő, az olyan gazdag, az olyan felkészült, az olyan családi háttérből jövőt, azt inkább támogatja, és inkább tud azzal kapcsolatot tartani, a másikat pedig hát úgy lenézi, és az ilyen emberrel nem tárgyal, és nem akar az ilyen embernek segíteni, szegény az ilyen. Nagyon szegény az ilyen ember. Nem kell ebben gyakoroljuk magunkat. Az Úr Jézus Krisztus nem volt személyválogató. Az Úr Jézus Krisztus mindenkit fogadott magához. Mindenki jöhetett. Bármilyen társadalmi réteg, bármilyen felkészültségű, minden ember jöhetett hozzá. Akkor a vallási vezetők is sokan személyválogatók voltak. És azt mondták, hogy a vámszedők azok a legaljasabb emberek, legbűnösebb emberek, azokkal nem kell tárgyalni, a házukba nem kell bemenni, az olyan vámszedő, az nem lehet az Ábrahám gyermeke, az nem örökölheti az Istennek az országát, az nem megy, az nem jut be az Ábrahám országába, kebelébe. És az Úr Jézus Krisztus beszélget olyan emberekkel, mint Zákeus, a fővámszedővel, bemegy a házába, és azt mondja, ez is Ábrahám gyermek. Az Úr Jézus nem személyválogató, és az olyan jó, testvéreim, hogyha akár a munkahelyen, akár az iskolában, akár hol a szomszédok esetleg személyválogatóak velünk szemben lenéznek, és kicsúfolnak, és úgy gondolják, hogy senkik vagyunk. Olyan jó, hogy az Úr Jézus tud bennünket fogadni. Olyan jó, hogy az Úr Jézus Krisztushoz lehet bárhogy jönni, mert ő gazdag. Vannak emberek, akik szegények ugye szívükben. Azt is említem az igazi szegényekről, az, hogy szívtelenek bizonyos területen. Ezeknek az embereknek kellett volna segítsenek. De ők olyan kemények voltak. Annyira megvoltak keményedve. Hát tulajdonképpen a zsidó ember számára ismert volt a törvényből, hogy van egy olyan esztendő, amikor mindent el kell engedni. Hanyadik esztendő volt ez az Izrael népében? Hanyadik? Minden 49 esztendőben földet vissza kellett adni. Minden vissza kellett menjen a jogos tulajdonoshoz. Az eredeti tulajdonoshoz. El lehetett zálogosítani, meg egy időben oda kellett adni, de igazából oda kellett kerüljön az igazi tulajdonoshoz. És ezek az emberek tudták, és mégis olyan szívtelenek voltak, hogy visszadni és megbocsátani, nem tőlük eredt ez a dolog. Mert ők olyan kemények és szívtelenek voltak, és ez megint nagyon, nagyon a szegénységre val. Hogy ők nem kezdeményeznek. Bennük nincs egy ilyen jó szívűség. Ők nem akarnak megbocsátani, ők nem akarnak visszaadni. Milyen szomorú ez. Milyen szomorú, amikor emberektől lehet ezt hallani, hogy én soha nem fogok megbocsátani neki. És milyen üres annak az embernek az élete. Lehet, hogy pénze van, és anyagi javai vannak, de a szívben, ugye a lelkületben nagy szegénységre utal ez a dolog. A névtelenségbe menekülés. Nézzük meg, hogy bár a Nehémiás könyve tele van nevekkel, ezek az emberek úgy tudták csinálni az ő kizsákmányoló praktikájukat, hogy nem lehetett tudni igazából, kik ezek. És sajnos ez a fajta lelkület, ez a fajta praktika működik azóta is. Azelőtt is, meg azóta is. Hogy ezek az emberek csinálnak, amit csinálnak, de nehogy kitudódjon, más nevén legyen, így legyen, úgy legyen, forgatjuk, és hogy nekünk jó legyen, de nehogy ott legyen az én nevem. Ezek nem vállalnak soha szint. Ezek nem tudnak meggyőzően valami dolgot tenni. Mindig bujkálnak, mindig valaki valami mögé bújnak, mindig homályosítanak, szeretik az ilyen homályos, szeretik az ilyen sötét dolgokat. És ez nagy szegénységre utal. Nagyon nagy szegénységre utal. Aztán ott van ez a másik rossz dolog, hogy halogatja a dolgokat. Hogy tudja, hogy el kellene jöjjön az az idő, amikor én is segítsek. Csináljak én is valamit. Hát vannak olyanok, akik építik a falat, és olyan szép összefogás volt, ugye olvastuk már az előző részekben. És ezek az emberek ott a szívükben, ott forgatják ezt, az elméjükbe tudják, hogy mit is kellene csinálni, de a véghezvitelt nem találják, és majd máskor. És az az ember nagyon, de nagyon szegény, aki mindig így beszél. Majd máskor teszek jót. Majd máskor fogok segíteni. Majd valamikor. Majd, ha lesz több pénze, majd, ha lesz több idő, majd, és mindig odázza. Nagyon szegény az ilyen ember. Nagyon szegény. Mindig lesz, ahova tegye a pénzét, vagy bármit az ilyen ember. És az ilyen ember nagyon megtanulja ezt az odázást, és nagy baj lesz ez az ő életébe. Még azt is megemlítem, most utoljára, de több mindent még lehetne említeni, hogy a sarokba szorítás működött ezeknél az embereknél. Amikor Nehémiás rájött, és összegyűjtötte, és kimondta, kimondatta ezekkel az emberekkel, akkor ezek az emberek meghunyászkodnak, ezek az emberek elhallgatnak, ezek az emberek még annyit sem mondanak, hogy igen, mi vagyunk ezek. Semmit, azt olvastuk itt az igébe, direkt ki van emelve, és hallgattak, és nem tudtak felelni semmit. Nem tudtak felelni, nem tudták fölvállalni. Igen, mi vagyunk ezek a gazemberek, mi vagyunk ezek a bűnösök. Most már, ha már kitudódott, ha már be tudja bizonyítani, sarokba vagyunk szorítva, most már jó, na csináljuk, na jó, hát úgy lesz, ahogy lesz. És majd meglátjuk, hogy ez az ilyen fajta emberekkel igazából baj lesz, mert itt a Nehémiás könyvében még előjönnek dolgok, mert igazából ott a szívben nem működött a dolog. Elrendezték, mert most már mindenki látta, és az lett volna a szégyen, ha ezek az emberek nem rendezik így látványosan a dolgokat. Az lett volna a probléma. De így elrendezték. Valahogy erre. Jó, úgy fogjuk csinálni, hogy te mondod. Mert most nekik ez volt a jó. Szegény ember, amelyik soha önkéntesen nem akarja bevallani bűnét és hibáját. Nem akarja, nem tudja beismerni. Már ráfogod, rábizonyítod, akkor azt mondja, na jó, hát igen, így van. Hát kér bocsánatot, elnézést kér. És forgatja a szavakat, és minthogyha be lenne lakatolva, mintha be lenne zibzározva a szája, és nem, mert nincs a szívből fakadó bánat, alázat. Nem, ő szeretné tovább folytatni. Ő csak azt sajnálja, hogy most ezt miért hozták elő. Ő csak azt sajnálja, hogy ez miért derült ki. Hogy rá tudtak jönni. És az ilyen embernél csak idő kérdése, hogy mikor veszi elő újra ezeket a bűnöket, és mikor zsákmányol ki embereket, kisebb vagy nagyobb mértékben. Amikor a lehetősége lesz, és a Nehémiás könyvében meg fogjuk látni, hogy lesz lehetőségük, és ezek az emberek szegény emberek. Szegény emberek. Hát ne álljunk be ezek soraiba. Azoknak a lelki gazdagoknak a soraiba álljunk be, akik másokat is gazdagítanak. Így erkölcsileg, a szívünk mélyéből, onnan vegyük ezeket a kincseket, és a szeretet, és a jó szó, és a bátorítás, és a segítőkészség, ez legyen bennünk. Azt akarom még kiemelni, testvéreim, hogy bár egyesek így bántak a dolgozókkal, a dolgozók nem sértődtek meg, és nem hagyták abba a munkát. És itt is tanulság van minnyájunk részére, hát de ezt mondta nekem, beszólt, és akkor én már nem csinálok semmit, már nem érdemes. Sokan így vannak ezzel a lelkülettel. Elkezdenek valamilyen szolgálatot, valamilyen missziót, és ha vannak támadások, akkor azt mondják, hát akkor abba hagyom. Nézzük meg, hogy ezek az emberek nem hagyták abba. Szóltak oda, hova kell, szóltak Istennek, imádkoztak, beszéltek a vezetővel, azt mondta, kell csinálni valamit, valahogy rendezzük el ezeket a dolgokat, ez nem jó így, de nem hagyták abba a munkát. És a Jóisten megsegítette őket. Hogyha ilyen támadásnak vagy kitéve, hogy lenéznek, kicsúfolnak, kihasználnak emberek, és kísért az ellenség, hogy hagyd abba az egészet. Tedd félre a Bibliát, majd megmutatod, de csapja az asztalra, kelj ki magadból, mondd meg neki jól, úgy a szája íze szerint. Ez az ördögtől jön. Vigyázni kell. Hűségesen, szeliden kell ragaszkodni az Úrhoz. Hogy az ő neve dicsőjön meg. Ez a becsületes eljárás. Ez az, amikor Isten meg tudja áldani az életemet és az életünket. Hát de sárba taposhatnak? Hát de velünk már azt csinálhatnak, amit akarnak? Úgyse nem azt csinálnak, amit akarnak, csak amennyit megenged nekik a Jóisten. Csak odáig. Ezért mi ragaszkodjunk a Jóistenhez, az Úrhoz. Hozzá közeledjünk, az ő igéjében erősödjünk meg. Vizsgáljuk meg a lelkületünket, a szívünket, hogy nincsen-e benne. Lehet, hogy meglátom, az ilyen és mit csinált. De bennem mi van? Bennem is olyan lelkület van? Vagy pedig ott van a krisztusi lelkület. A nemes, a türelmes, a jóságos, a szerető. Befejezésül, testvéreim, hát akkor hogy kell a szegényeket pártfogolni? Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nem tudunk mi az anyagi javainkból úgy félretenni valamit, meg nem tudunk olyan segélyszervezeteket támogatni, vagy létrehozni, akkor mégis hogy kell? És egy néhány meglátást, igazságot hadd emeljek ki ezzel kapcsolatosan is. Az foglalkoztatott elsősorban, hogy azt mondja Nehémiás, aki látta ezt a problémát, felette nagy haragra gerjedtem azért, amikor kiáltásukat és a dolgokat hallottam. Hogy amikor látom a másoknak a lenézését, kicsúfolódását, és én meg se rendülök ebbe, akkor velem baj van. És lehet, hogy ott kezdődik a szegények pártfogolása, hogy megsajnálok embereket. Vagy megharagszok úgy igazán a bűn ellen. Hogy tudnak ezek az emberek ilyet csinálni? Hogy tud ez az ember így dolgozni, ilyen körülmények között, ennyire kizsákmányolva? Kell legyen bennünk, a szívemben kell legyen egy ilyen hatás. Az Úr Jézus Krisztus megkedvelt embereket. Úgy a szívem megesett rajta. Megszerette. És itt indul ez, testvéreim. Ha ez bennem és bennünk ez nem indít, Ha nem fáj nekem valakinek így a sorsa, az állapota, hogy milyen szegény, mi ott van, fázik, nincs mit egyen. Ha ott a szívemben nem tör, még nincs arról szó, hogy hány karé kenyeret vigyek neki, vagy hogy tejet adjak neki, vagy egy flakon ásványvizet. Még ez nem fordult meg bennem, de ott a szívbe valami meg kell mozduljon. Mert ha nem mozdul meg úgy érzelmileg, egy kis szimpatizálás, egy kis sajnálat, ha nincs meg, akkor velem van baj. Akkor velem van baj. Ez a kezdet. Persze, hogy nem kell csak ennyi legyen. De ez is lehet egy kezdet. Aztán ott van az értelmi hozzáállás. Azt mondja Nehémiás, gondolkodtam. Olvastuk ezt? Magamba szállva gondolkodtam erről. Na most kezd ez az ember számolni és gondolkodni, hogy most mit kell csinálni. Na ez már egy jó dolog. Vannak, akik egyáltalán erre nem gondolnak. Segíteni, párt fogolni, ott kezdődik, gondolkodom. Magamba szállok, számolok, megnézem a lehetőségeket, esetleg megbeszélem még másokkal, és valamit szándékozok csinálni. Ez nagyon jó hozzáállás. Aztán ott van az erkölcsi intézkedés is. Azt mondja, megfedtem az elöljárókat, és a főembereket, és ezt mondtam, ti a ti atyátok fejével szembe uzsoráskodtok. Megmondta az egyenest. Hát nem kezdett el olyan diplomatikus beszéd, na hogy vagytok, na hogy is csináljuk, hogy jó legyen, kecske is jó lakjon, ugye a káposzta is megmaradjon, hogy szokták mondani, valahogy, na nem volt nagy bazsajgás a száján, a lelkületén, az arcán, nem ilyen hozzáállása volt. Oda ment és azt mondta, hogy ez így nem helyes. Ez így nem helyes. Fölvállalt ez az ember ezt a dolgot. Hogy azok, akik a szegényekkel így bánnak, azok ellen ment. Azt mondta, ez nem helyes. Hogy tudtok ti ilyet csinálni? Szívükre beszélt. Még nem nyúlt a pénztárcájukhoz, az majd utána van. De most a szívükre beszélt. És azt mondta, hogy ez bűn. Ez az Isten előtti vétek. Aztán van egy jogi út is, hogyha oda kerül a dolog, azt olvastok itt az igében, hogy szerzék ő ellenük nagy gyűlést. Egy hivatalos utat, formát választott. Eddig ez az ember, ahogy olvastok is itt az igében, helytartó volt. Tehát a király, az Artaxerxesz király megbízta, vagy kinevezte helytartónak. Tehát neki joga volt ezt a procedúrát jogi, rendőri, törvényszéki eljárást végezze, mert ő volt a helytartó. Tőle várták ezt el. És ez az ember nem hamis úton jár el, hanem egyenes úton jár el. Amit a törvény megenged. Törvényes úton, módon, jogi úton, módon járunk el. Így is lehet segíteni, nem akárhogy. Próbáljunk segíteni, így is. Járjunk ennek utána. Ennek a dolognak, ennek a területnek. És aztán ott van az anyagi segítség is. Szerzett gyűlést, szívükre beszélt, de végül kimondta, engedjük el. Engedjük el. Mindent. Adjuk vissza. Az ő mezeiket, szőlőiket, olajkertjeiket, házaikat. Kölcsönadott pénznek, gabonának, bornak, olajnak századát. Engedjük el. Tehát adjuk vissza, és engedjük el a tartozást. Hát ez is egy segítés. És talán ezen kell gondolkodjunk, hogy gyakoroljuk-e magunkat ebben. Milyen féleképpen konkrétan, hogy tudunk segíteni anyagilag embereknek? Ruhával, étellel, utána járni, tényleg ki volt zsákmányolva, hogy lehet ezt visszaadni, hogy lehet visszaszerezni. Ezt így lehet csinálni. És hogyha onnan a szívből nem jönnek ilyen lelkületek, ilyen indulatok, akkor baj van. Tehát nézzük át, beszéljük át, és a Jóisten késztessen bennünket munkálkodásra és ilyen szempontból segítségre. Még azt is megemlítem, hogy a szegények segítése a gyülekezet bevonásával is kell történjen. Persze egy dolog az, hogy az ember segít. Ő egyedül úgy személyesen segít, visz, ad. De ahogy itt Nehémiás mutatja, az akkori szabályok szerint ugye ő összegyűjtötte az elöljárókat és a vezetőket, egybehívtam a papokat, és megeskedtem őket, hogy a beszéd szerint fognak cselekedni. Az akkori eskü vagy ígéret akkor működött, hiszen ők az Ószövetségben éltek, és Nehémiás valami nem olyat akar csinálni, hogy csak mindenki egyénileg csináljon valamit, hanem azt mondta, közösségileg is kell csinálni, lépni kell. És olyan jó az, testvérem, amikor közösségileg is összefoghatunk bizonyos ügyért. Misszióban gyűjtéseket végezni, imádkozni valakikért, vagy gyülekezetben. Nem úgy, ahogy az Ószövetségben. Nem kell azt csinálni, hogy ruhámat is megráztam, és mondom, ebbképpen így rázzon ki az Isten, meg ilyesmi. Lehet hatásosabb lenne. De ne, az Ószövetségi dolog. De összefogni gyülekezetileg, megbeszélni, és így lépni előre. A szegények, a kivetettek, az ilyenféle emberek megsegítése. Ez nagyon fontos. És akkor, amikor ilyen dolgok vannak, ilyen összefogás, ilyen egység, akkor vegyük ki a részünket ebből. Ez nem idegen a Bibliától, ezt tette az Úr Jézus is. Volt nekik valamennyi pénzük, ugye, de az Úr Jézus mindjárt egy olyan projektet hozott a tanítványok elé, mikor 5000 férfi hallgatta őt, és azt mondja, adjatok ti enni. És a pénztáros megszólítja, hogy nincs. Uram, a kassa üres. Miért mondasz ilyet? De az Úr Jézus azt mondja, jó, akkor valamit kell csinálni. Valamit kell csinálni. És összefogja a tanítványokat, és a leleményességet, a hitet, a kezdeményezést nagyon bátorítja, és tesznek. És ugye sokan jól laknak, csodát tesz az Úr Jézus, az Isten neve megdicsőül. Hát így a közösségi szinten, testvéreim, vegyük ki a részünket, és támogassuk ezt. És még van egy utolsó terület, hogy áldozat kész volt ez az ember, Nehémiás. Konkrétan róla van szó, ugye itt elmondja ő, le van írva, hogy mennyi került az asztalra az ő támogatásából, és ő hogy csinálta ezt. Több vers ezzel foglalkozik, nem akarom én ezt most még egyszer idézni. Oda jöttek enni emberek, több mint 150 főember, és minden napra egy ökör, 6 kövér jú, madarak is készítettek nekem. Tehát ez az ember kész áldozni. Hát nem lehet másképp segíteni az embereknek, mint csak hogy szervezkedni, hogy nem tudom mit, hanem kész legyek áldozni is. Ez az igazi segítség. Onnan a szívemből kell jön a kezdeményezés, Isten kell, hogy biztasson engem, de végül is ott kell legyen ez az áldozatkészség. Én miről vagyok kész lemondani? Ez az ember kész volt lemondani a fizetéséről, kész volt lemondani azokról az előnyökről, ami akkor járt a helytartónak az előnye. Akkor nem úgy volt annyira szabályozva volt. Szabadjára volt egy kicsit engedve a dolog. És ez az ember azt mondja, hogy én azért szűkre szabtam a kereteket, csak azért, hogy tudjak másoknak segíteni. Ő kész volt lemondani, ő így indult el otthonról. Valaki úgy is mondta, hogy Nehémiás az az ember, aki az arany poharat felcserélte a kőműves kanállal. Ugye, mert ő nyújtotta a poharat a királynak. Hát milyen munka volt az? Milyen nehéz munka volt az? Milyen nagy pohár lehetett az? Egy úrvacsorás pohár. Hát mi volt az? És akkor jön és viseli itt a terheket. Ilyen ember volt Nehémiás, és példa a mi számunkra is. És nem maradt kevesebb neki. Mert azt mondjuk, hogy jó, de hát adok annyit, akkor mi marad nekem? Mert sokszor, amikor segíteni kell, akkor mindjárt az van, hogy nekem mi kell. Meg nekem mi marad ebből. És akkor a feleslegből, vagy esetleg, ha tudok, akkor segítek abból, de előbb nekem. Na ez az ember felcserélte ezt a sorrendet, és azt mondta, előbb nekik. Hogy tudjak nekik segíteni? És mivel ez a lelkület volt benne, akkor ő is nagy és sok segítséget kapott az Úrtól, meg a társaitól, a testvérektől. És olyan szép ez, testvéreim, hogy aki adakozik, annak nincs kevesebbje. Nincs kevesebbje. Hanem több van neki. Annyi öröm van abban, amikor tudsz segíteni valakinek. amikor ki tudod segíteni a bajból, vagy meg tudod hallgatni azt az embert, amikor tud szólni egy szót, valamit, ami bátorítás, vagy segítség annak az embernek, vagy annak a családnak, vagy annak a közösségnek. Imádkozzunk azért, hogy ilyen emberek legyünk. Az Úr Jézus ilyen volt, és ilyen missziója volt, ilyen szíve volt, mi is legyünk ilyenek. Hogy legyünk készek adni, segíteni, onnan a szívünk indítson bennünket. Ha ez a lelkület nincs ott a szívbe, akkor a szegénységi bizonyítványt ki fogják állítani nekünk. Lehet, hogy itt a Földön nem, mert tudunk mi forgolódni, meg úgy csinálni dolgokat, de a jó Isten ezt így fogja mondani. És én azért imádkozom, hogy legyünk a szegények pártfogói. Mindnyájan személyesen, gyülekezet is, mint közösség is, és így az Úr meg fogja áldani az életet.
Köszönöm, drága Úr Jézus, hogy Te segítettél rajtunk. Köszönöm, hogy otthagytad a mennyek dicsőségét azért, hogy bennünket, bűnöseket felemeljél. Köszönjük, hogy nyitva van a kegyelem ajtaja mindenki számára még ma. Kérlek, légy kegyelmes hozzánk, hogy mi is megtaláljuk a helyünket. Mi is legyünk a te békeköveteid, legyünk örömhírmondóid, legyünk azok az emberek, akik szolgálunk neked. Amen.
Amen.